Szeretettel köszöntök mindenkit, Kuzmány István állandó diákonus vagyok, 12 hírnök, 12 beszélgetés, nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szikora Róbertet, Szikora Robit, Emerton díjas magyar énekest, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, veled kezdjük most az első beszélgetést, először is engedd meg, hogy röviden az életrajzodat ismertessem. Ugye Szikora Róbert, Emerton díjas magyar énekes, zeneszerző, szövegíró, az Ergo énekes, a frontembere, a Csikidám stílus magyarországi megteremtője. Ugye Budapesten születtél 1953-ban, és 15 éves korodban a One World nevű együttes legfiatalabb tagja lettél. Ekkor kaptad meg első dob felszerelésedet. Egy évvel ezután a Ferm nevű amatőr együtteshez csatlakoztál. Ez az együttes rockzenét játszott. Aztán 1974 és 1982 között a Hungária együttes tagja lettél. 82. decemberében zenésztársaiddal együtt megalapítottad az Ergót. 1987-ig 4 toplista vezető albumotok volt. Az Ergó, az Amulet, Szeretlek is, meg Nem is, Rég várok valakire. 1990-ben az Angyalförben című filmnek a dalait szerezted, ezáltal jött létre 2 album, Áll még a vár, Mire gondolsz katona címmel. 1998-ban egy népszerű tévéműsort is vezettél, Hangszál volt a címe. Aztán 1998-ban az Ergo 15 éves jubileumi koncertjén, ehhez kapcsolódva egy lemezt is kiadtatok, aztán 2003-ban a 20. születésnapját ünnepelte az Ergo, és megjelent a Jubileum című album. 2004-ben új Ergo lemez jelent meg Csikidám címmel. 2007-ben 25 éves jubileumi koncertje volt az Ergónak, megjelent a Nap szerelmesei című album, amely természetesen új számokat is tartalmazott. 2000 után több szólólemezed is megjelent, nem sorolom fel őket, mert sok volt. 2013-ban és 2014-ben az X-Faktor egyik mentora voltál, és ezek közül 2014-ben pedig győztes mentor voltál. Pályád alatt Szűcs Juditnak és Görbe Nórának is írtál lemezt. Számos díjjal ismerték el a munkásságodat, voltál az év énekese, az év zeneszerzője, az év szövegírója, Emerton díjat is kaptál, életműdíjat is kaptál, a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével is kitüntettek, Zámbó Jimmy díjat is kaptál, Budapestért díjat, úgyhogy a teljesség igénye nélkül.
Tényleg annék ki, mert a legjobb díjat, amire igazán büszke vagyok, az nincs benne.
Melyik az?
Hát Los Angelesben kaptam egy díjat, amit Little Richard adott át. Az a legfigyelemre méltóbb keleti zenész, akkor még úgy adták meg. Ez Hollywoodban volt, ez a díjkiosztás. És aztán voltam az évtized zenész, amit 10 évenként adnak át, lefőzve így azokat, akik előttem jöttek erre a pályára, és óriások, tehát a Presser meg a Levente, vagy akár a fenyőt is mondhatom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy jobb vagyok, de az megtisztelő volt, hogy 80 és 90 év között Robert volt a nagyász.
És hogy jutottál idáig? De miért
itt balra fordultam az Andrássy úton.
Hát egy zenész lettél.
A zenész lettem? Az könnyű volt.
A dobokkal kezdődött, vagy?
Mert nem, gitár.
Gitár?
Mindenki Beatles-t akart. Uh-huh. Mindenki úgy akart hasonlítani Beatles-re, ahogy voltak. És akkor az egy forradalom volt, kulturális forradalom, senki nem tudta, de mindenki a Beatles-re akart hasonlítani. Így a mi kis utcánkban, Rákospatán, a Pézsmo utcában, ami rövidebb, mint a Déli Báb utca, ott 3 zenekar is alakult. És úgy kezdett, hogy levettük a nagymamámnak a szekrényét, már nem kellett, és a szekrényből kivágtunk egy gitárformát, és az ott a gitár, és arra rátettünk húrokat, azt vettünk fel a belvárosba, és megalakult a Moszkitosz együttese bátyámmal. De előtte az indítatás az viszont komolyabb és komoly volt, hogy a papám táncdalénekesként vitézkedett. De aztán egyszer azt mondták neki, hogy a rádióban azt mondták, hogy Jenőkém, jó ez a hang, ami neked van, de a Vámosi Janénak ugyanilyen hangja van, és tudod, ebben a kis országban elég nekünk egy ilyen hang. És akkor vége volt a papám énekesi karrierjének, de mint műsorszervező nagy karriert futott be. Tehát az a szó, hogy hakni, az körbe apámtól ered. Uh-huh. Tudod, mikor telefon nélkül, akkor még nem volt telefon, telefon nélkül heti 50 előadásokat csinált, tudod? És így a Nemzeti Színháznak a nagyjai, vagy akar a Kazal kibédi, tehát ezzel, és aztán az énekesek közül is mindenki, hát mentek a hakniba. Tehát óriási szervező képesség kellett ahhoz, hogy 50-50, na mindegy.
És volt olyan, hogy azt mondtad magadban akkor, hogy van egy példaképed, vagy akár az édesapád
nekem
volt?
Nekem nem volt példakép, hanem apukám, nekem egy idegen volt, aki ott hagyott minket 6 éves korunkba, de az az élet, amit nekem ő felmutatott, az tetszett. Az, hogy hétvégénként elvitt fellépésekre, és akkor leült az öltözőbe, és jöttek a nagyok, az akkori nagyok, uh-huh. Kovács Erzsi, vagy a német le, megsimogatták a buksomat, és mondták, hogy Jenci fia, és akkor nekem tetszett, meg tetszett, hogy ott öltöznek, tehát ott öltözik a nem tudom micsoda. Valaki, aki előtte föllépett, és hozzák be a csokrokat, meg a rózsákat, meg az írt írja alá művésznél, Leoszki Zsuzsa, aki most a Nemzet Színén szerelt. Szóval, hogy az egy nagyon jó hívás volt nekem, elhívás volt, de hát mindehhez az kellett, hogy a Jóisten is, nem a Jóisten is, hanem a Jóisten adjon egy karizmát, tehát egy olyan tehetséget ehhez. És azt hiszem, hogy azt megkaptam, és 7. is lehettem, mikor az általános iskolában azt mondta a tanárnő, hogy ki tud itt valamit csinálni. És én feltettem a kezem, én azt mondtam, hogy én tudnék Beatles számot gitározni. És volt egy iskolabál volt, és nem voltam én nagyon ilyen, akkor én vagyok a központ ott az osztályban sem, de valahogy itt úgy gondoltam, és kinyitották a két termet, összenyitottak, és volt egy pici pódium, és azt mondták Szikor Robert a 7. B-ből Rock and Roll Music című számot elé adja, gondolhatod milyen szöveggel, ilyen csehszlovák gyorskánom, és akkor, de baromi nagy sikerem volt, és ez volt szombaton, és hétfőn azok a lányok, akik addig rám se néztek, azok mindig jöttek szünetbe, hogy hozd be a gitárod, fú, de jó volt, és hogy tanultad meg? Engem is meg tudnád tanítani? És a iskola legszebb lánya, Becske Ázi Anikó megvárt hétfőn a iskola után, hogy kísérjem haza, és beszéljek erről.
És hogyha most visszatekintesz, akkor mit tudnál megfogalmazni? Tehát már most elmondtad, hogy hogyan is indult a kezdet. Tehát azt mondhatnám, hogy tényleg véletlenszerűen, de most már akár a Jóisten karizmáját is felhasználva, illetve ezt kimunkálva. De ha szabad kérni olyat, hogy mondjuk az egész művészi pályádnak, ha meg lehet fogalmazni, akár egy bővített mondatban az Ars Poetikáját, hogy
most már előre. Most már talán az egyik Ars Poetikája, de nem zené, az, hogy azt gondoltam már a 80-as évek, 83-ban, először inkább mondom, hogy miből alakult ki. Először mikrofont kaptam, és nem a Fenyő énekelt, és dőbolok hátul, hanem én vagyok elő a frontban, és valami nagy sikerünk ott, és valahogy mindig úgy fejeztem be a konferanszot, hogy köszönöm szépen nektek, hogy ennyien eljöttetek, és mit tudom én, és köszönöm a Jóistennek, a legfőbb szponzorónak, támogatánknak, hogy adtad ezt a szép napot, áldott legyen te neved. És akkor vége volt a bulinak, és akkor haza kellett menni, beülni egy ori buszba, egy buszfit mindig, akkor nem úgy mentél, hogy csak úgy mentél, hanem az országos rendezőre, és mindig volt egy ügyelő, aki ilyen régi ilyen AVH-s volt, amit akkor nem nagyon tudtunk, de az volt. És akkor odaült mellém, és azt mondta, Robikám, óriási vagy, ez akkora királyság volt, nagy császár vagy, nem ezek a szavakkal, de azt a végén, azt az Isten dolgot, azt nem lehetne kihagyni. És akkor nekem dönteni kellett, és azt mondtam, hogy figyelj, hát én szívesen kihagyok sok mindent, a létezem, a szeretlek is megnyit, de azt nem hagynám ki. Ha nem haragszol, azt nem hagyom ki. És akkor innentől kezdve, hogy azt fogalmazódott meg pár év múlva, hogy azt az igét olvastam, hogy aki megval engem az Isten előtt, azt majd én is megvalom mennyei atyám előtt. És aki nem val meg, vagy szégyel engem, azt majd én is szégyeni fogom mennyei atyám előtt, tudod? És ez olyan döbbenetes reveláló erejű volt számomra, amikor ezt olvastam, hogy azt mondtam, hogy ezt nekem írták, vagy ez nekem szól konkrétan. Szentlélek, ezt nekem üzente.
Számtalan jobbnál jobb dalt írtál. Van közülük olyan, amire azt mondod, hogy ha visszatekintesz, ez a legkedvesebb, vagy aminek olyan üzenete van, ami lehet, hogy te sem gondoltál.
Az első ilyen üzenetdal, az akkor, mikor Hungáriából kiléptem, és tehát olyan drámát értem meg, amit nem is gondoltam. Tehát arra készültem egész életem, hogy legyen nagy lemezünk, hogy sikerünk legyen, hogy megismerjenek az utcán, azt mondják, na most ez történt a Hungária Hotel Mentor lemeznél, hogy egy pillanatra bezsongott az egész ország, és szépen adorált nekünk, és akkor ebből egy elvi dolog miért ki kell lépnem. És az eltelt egy hét, amikor azt nem tudom elmondani, és akkor írtam egy számot, az a létezem. Uh-huh. Ami egy üzenettel kezdődött, hogy azt mondja, hogy a mit szólsz, milyen az élet, az már érthető, de előtte van a hey, srác, figyeld, zászlót. És ha nézel jó esetben, akkor majd meglátod. Más a szöveg, más a music, más a név is. Ez a Hungária. Mit szólsz, milyen az élet? Az a fontos, hogy élek. Mert akkor én is azt hittem, hogy nekem annyi a karrieremnek, mert akkor nem volt előképe annak, hogy egy dobosból lesz valaki. Hát uh-huh. A dobos az a zenész legjobb barátja, a dobos az, akire azt mondják, hogy hát már nem közönség, de még nem is zenész, tudod, tehát ilyen degradáló címeket adták nekünk. És akkor az van a közepén, nézd, a világítótorony most üres. Uh-huh. Üres. Tehát én már levettem a Hungáriát a világítótoronyról. Uh-huh. Én majd mutatom az utat. Mi fölmegyünk öten, a zenekar öt tagú, a Hungária hat tagú, ergo létezem, tehát vagyok. Na ennek volt egy üzenete, és aztán 90-ben írtam, mikor a rendszerváltozás volt, egy számot, aminek az a cím a könyv, az a Bibliáról szól, és most a körmenet előtt, a augusztus 20-án, ott a gyülekező, nem, hogy nagyon sokan leszünk a népnek, a híveknek, ott elő fogom adni, valamint a nyitó szentmisén, a eucharisztikus kongresszus nyitásán, ott is föllépek ebből a számmal.
Hogy is, mi lendített téged tovább? Említetted az előbb azt a drámai hetet talán, amikor ugye el kellett váljatok a Hungáriától. Illetve hát az életben mi az, amikor valamilyen okból úgy alakul az életed, hogy fel kell álljál?
Simán azt mondhatnám, hogy a Jóisten segített, mert úgy is volt, de én akkor azt nem úgy értékeltem. Mm-hmm. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell mindent megoldani. Nekem kell, és erőből kell megoldani. Hát ez minden igaz ma, tehát ez mindent máshogy csinálom. Hát akkor őrült voltam, nem tudom, hát, hogy Jóisten segített, de hogy
azokkal, akikkel megalakítottad az Ergót, tehát ővelük barátság, kötelékek is összekötöttek?
Könnyen, vagy? Attila, akinek te szóltam, hogy Attila, most csinálj zenekart, azt mondja, bolond vagy? Hát most lemezed van, sikered, dől a lé, van pénzed van, mondom, az van az a legkevesebb mondjuk. És akkor őt meghívtam, ő a fermegyütésben volt velem. Tehát gyakorlatilag ő fedezett uh-huh. fel valamikor 1970-ben. De a többit azt úgy verbováltuk ketten, hogy legyen. És egy Jóisten különös kegyelmével egy olyan csapat jött össze, aki mind komoly személyiség volt. Tehát nem csak az, hogy ott játszani, mert sokan tudnak jól játszani, sok ezzel. Ráadásul én úgy akartam a zenekaromat megcsinálni, hogy az akkor bomladozó piramis együttesből elhozom a Révés Sándort, akkor lesz egy dobosom, Zabari Le Pasquale, az LGT, ami megint csak foszlodozott, abból a Karácsony Jánost elhívjuk, a James-et, aki volt már előtte a Fernbe, tehát ilyen uh-huh. szupergrupot akartam csinálni, de a környe azt mondta, figyelj, téged, most Magyarországon szerintem téged szeretnek a legjobban. De az akkor, ami az attitűd, amiben én meg tudtam nyilvánulni, hogy bosszú, hogy valamilyen nemes bosszút állok, hogy ki kell lépnem, az úgy volt, hogy egy punk zenekart akartam csinálni. Punk zenekart. Ami ez a könnye, azt mondta, te Robi, nagyon jó, de ez nem te vagy. Igen, azért szeretnek, hogy énekled a micsoda bulit. Csalmarin, ezt énekled, ezt az olaszos vicces dolgokat.
Soha nem érezted úgy, hogy ezek a sztárslágerek, tehát amit én is gyerekkoromból hozok magammal, ha rátekintek, egyből ez jut eszembe, a Ballag a katona, vagy uh-huh. Csáó Maria, tehát, hogy mint hogyha ezek így beskatujáznának téged?
Hát ezek, azok mondják, hát a Latinovicsot is azt lehet mondani, hogy olyan, amilyen, tehát bármit eljátszik, az mindig a Latinovics lesz. Uh-huh. Na, tehát, én azt gondolom, hogy mindenki, akinek nagyon erős személyisége van, az mindent elnyom. Uh-huh. De az nem biztos, hogy baj, tudod, hogy ez így van. Mert hogy az ember, én azt gondoltam, hogy azt a karánt én szakítom szét, ami a rock'n'roll karánya. Uh-huh. A rock'n'rollnak vannak zenei körei, ami, mit tudom, 4 akkordból áll egy rock'n'roll, nem. 5. nem lehet betenni, az már idegen, vagy most eltúloztam, de körbeérted. És a létezem, ez teljesen új stílusjegyeket hoztunk be, alkalmaztunk, ez életségkérdem a stílusunk, hogy ne hasonlítson semmire. És mi nevezzük, mert úgy mindenki azt mondta, hogy na és milyen stílusban játszik ez az új zenekar, kedves Robert? Mondom, semmilyenbe. És azt mondták, hogy olyan nincs, mondják már valamit. Hát mondom, a diszkóra nem hasonlít, rock and roll nem hasonlít, a countryra nem, akkor ez új stílus, csikidám. És akkor azt úgy hagytak engem, hogy akkor jó van, megmondtam a frankot.
De és az, be is jött, mert minden szócikket, amit felütöttem az interneten.
Igen, hát tehát az akkor még az egy novum volt, az egész Európában nem volt. Tehát egész Európában tudták, hogy van ilyen stílus. Persze mi akkor jártunk sokat külföldre, sok televízióban mindenhol ezt elmondtuk, és mindenki úgy vette, hogy ez olyan, mint a ingyom-bingyom a Kodály Zoltánnál, hogy valami.
És hogy tudod megőrizni, vagy hogyan tudtad megőrizni az emberségedet?
Az emberségem?
A sikerek ellenére.
Hát,
te megközelíthető,
vagy most azt mondom, hogy könnyen, de...
Hát, bocsánat, most akkor négy szem közt vagyunk.
Figyelsz, teljesen jó
kérdés. Egyértelműen, hogyha ugye arra gondolunk, hogy tényleg látjuk a sztárok életét, amit sokszor ilyen-olyan műsorokban vagy filmekben látunk. Tehát értemszerűen fiatal férfi voltál, hogy említetted, hogy az iskolában is, amikor felléptél, az iskola legjobb, már bocsánat, csaja, utána megvárt téged. Tehát értemszerűen koncertek után ezek gondolom mind ismétlődtek. Tehát hogy hogyan lehetett akár a kísértésekkel mit kezdeni?
Van egy jó ilyen angol mondás, hogy mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. Ott már azért egész tudatosan bejött a mise, tehát én visszaszoktam a Jóisten kegyébe, visszafogadott, bár ő el se dobott engem, hanem azt hiszem, hogy én hanyagoltam azt az egzisztenciális kapcsolatot, amiben most is vagyok a Jóistennel. Tehát az egyszer megtértem Siófokon, az egy nagyon, nagyon kemény volt. Az egy,
ez mikor is volt?
1973, 72-73 nyár. Az egy Isten tapasztalat volt. Tehát a Jóisten valószínűleg az én velem kapcsolatban úgy gondolta, vagy úgy döntött, hogy tovább megy azon, hogy higgyegessek. Hanem adott egy Isten élményt. Tehát hogy én éreztem, hogy akkor megtanultam gyónni, hogy kell gyónni. És oda nekem akkor nem kellett pap, csak szavak kellettek, de őszinték. Tehát mikor fölkeltesz, és azt mondta, hogy menthetetlen vagyok.
Tehát és én
itt leszek egy kábítószeres, itt leszek egy ilyen piás, itt leszek egy nem tudom milyen.
Mi vitt el eddig a pontig? Tehát, hogy így rájöttél?
Gondolom, a Szentlélek, bementem egy templomba, ami jó hideg volt, csak hűsölni mentem be, ebbe a könyv című számba meg van írva. És akkor letérdeltem, vagy nem térdeltem, leültem a padra, nyitva volt még Siófokon, akkor még nyitva volt a 70-es években templomok. És aztán néztem a szobrokat, milyen szépek, néztem a festményeket, és ilyen tömjén illat jött ki a térdeplőből, így meg az orromat megcsapta. És az ember valahogy olyan, nem tudom, hogy az ember milyen, de én olyan vagyok, hogy az illatok, azok emlékeket tudnak előhozni, és hoznak is. És eszembe jutott, hogy milyen jó volt minisztrálni ott. De azt nem tudtam, hogy azt kit szolgálok akkor, csak hát az mindenkinek kell trákaspoltán, minden vallásos gyereknek.
Tehát, hogy akkor az életedben volt egy olyan szakasz fiatalként, amikor persze minisztráltál, és akkor ehhez tértél vissza.
Persze. És akkor azt vettem észre, hogy már térdelek, és azt vettem észre, hogy be van csukva a szemem, és azt veszem észre, hogy hallom a saját hangomat, hogy hangosan beszélek a templomba. Én azt a 3 szót ismételtem, hogy bocsáss meg, ne haragudj, szeretlek. Hm. és ezt mindegy ilyen imamalmot mondta bennem valami, vagy valaki. Nyilván én voltam, és ez nem tudom, mi egy ideig tartott, és akkor volt, hogy éltem bele először, könnyeztem, becsírtam. De az a sírás, az édes volt, és felszabadító. És akkor kértem a templomból, és akkor azt gondoltam, hogy soha többet azokat nem csinál meg, amiket csinálok most, hanem visszatérek az Úrhoz. De még aztán 90-ben újra egy hasonló dolog miatt újra meg kell térni, és azóta már én mindennapos szentmisére járó eucharisztiát vévő Krisztus testét vérét veszem minden nap, mert nem tudok máshogy élni, ilyen egyszerű. És így van, mert nekem a harmóniám, és amellett pedig ugyanúgy. Tehát a Jóisten nem akart, hogy valamit is elveszek ebből a dologban. Tehát, hogy, ahogy azt mondja, hogy is van, hogy keresetek Isten országát, és én ráadásban mindent odaadok, tehát ráadásban. Egy ilyen kis ingyenes valami. Mit sikert akarsz? Aha, akarsz, hogy megint aranyelmezett legyen. Lehet, hogy a feleségedet boldogan él, legyen, egészséges legyen. Van kis betegséged, oké, megoldom. Tudod? De nem ezért szeretjük az Urat, hanem azért, mert ő szeret, és ő akarja, hogy legyünk, hogy vagyunk. És ha eljutsz odáig arra szinte, hogy olyan csendeket tudsz csinálni magadban, hogy tényleg a Teremtő is te vagy, és nincsen ki más. Mert úgy volt, és úgy lesz.
Hogyan írnád le a Jó Istent imádságaidban, Szentmisén? Ki ő számodra?
Hát ki számomra, hát ezt nagyon egyszerű elmondani, hát tehát azért nem lehet elmondani, mert az embernek a nyelv, a magyar nyelv, ami a világ egyik legnagyobb nyelve, a legtöbb szóval minden, nem készült fel erre, hogy megmagyarázzuk, hogy milyen az Isten. Ezért nekem sincs szavam hozzá. De a lélek fölkészült. Test, az gyenge, lélek, az elkészült erre. Így a nyelv se készült el, hogy megmagyarázzuk Isten, de az az Isten, akiről azt tudjuk, hogy a semmiből hívott elő minket, engem, meg minden, a személyeket. Tehát ő nem csak a mindennek az Istene, amit látunk, meg ami van, meg ami dimenziók, meg mit tudom, hanem ami nincs, annak ez az Istene.
És az a három szó, amit morzsoltál Siófokon, az meghatároz most is az Isten kapcsolatodban?
Persze. Hát az a lényege, hogy de a Jóisten úgy is tudja, hogy miért kell nekem bocsánatot kéni, de azért úgy elvárja. Tehát a Jóisten ez egy személy, az meg kérdezett, hogy milyen. Az a személy, aki mindennek a teremtője, a semminek az Isten, aki így beleszólt a semmibe, gyere elő, Robikám, és én a semmiből előléptem. Annak az Isten. Olyan Isten, aki szeret. Miért szeret? Azért szeret, mert vagyok. Így tudom megmagyarázni, hogy ő miért szeret, nyilván nem a tulajdonságaim, mert azt is ő adta. Hát akkor egyáltalán mit tudok én fölmutatni a Jóistennek, hogy egy jó fej vagyok? Hát azért van. Mert van, amire büszke lehet lenni, az embernek például arra, hogy vissza tudom szeretni, tudod? Mert fölismerem az ő szemét, és fölismerem, hogy az ajándéka. Fölismerem, hogy a hit az ajándék. Ezt az ajándékot pedig nem ki kell fizetni, hanem szépen ki kell csomagolni az ajándékot. És ez az ajándék serceg, mikor csomagolgatod, de egyre többet látsz abból az ajándékból.
Ugye hetek választanak el bennünket az eukarisztikus kongresszustól, ahol az oltári szentségben valóságosan velünk lévő Úr Jézus Krisztussal fogunk találkozni, ugyanúgy őt fogjuk ünnepelni. Mit jelent neked, mint mindennapi szentmisére járó, mint mindennapi áldozó az, hogy Budapesten lesz ez a kongresszus ismét, és
hát,
hogy...
Tehát figyelj, talán föl se lehet fogni, ez ugyan minden, hogy ez a karantén helyzet, ez a pandémia, mire volt jó, ezt meg szokták, hogy ki tudja. Hát majd a Szentlélek egyszer megmondja nekünk, hogy mire volt jó, de hogyha úgy van az mondás, hogy az Isten szeretőknek minden javára válik, akkor az is, hogy karantén volt, hogy volt ez a szörnyűség. Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan kitüntetett helyzet azoknak az embereknek, akik most élnek. Ez is nem volt életünkben háború. Gyerek voltam, amikor volt az 56-os forradalom. És ez az egy első volt, ez a pandémia, ez a járvány, hogy úgy azt mondtuk, hogy van nálunk erősebb az embernél, és mégse tudjuk legyőzni a természetet, vagy ez az egy kis járványt. Tehát ez a helyzet, hogy 38 után újra Budapesten lehet valami. Ennek ha úgy gondolom, akkor jelzés értéke is tud lenni. Úgyhogy boldogak leszünk, nem tudjuk, hogy mi lesz. De hogy Magyarország újra, hogy az egész keresztény világ Magyarországa figyel. Itt biztos lesz valami. Nem tudjuk, hogy mi. Lehet, hogy egy jóval később fogjuk fel azt, hogy mi történt itt. Mert ha találkozunk Jézussal, Jézus nincs Szentlélek nélkül. Szentlélek és Jézus az már az Atya nélkül nincs. Tehát a Epifánia az a hármasság, mikor megjelenik, az akkor ott történik valami. És ebben nekünk szembe kell nézni, hogy hát ez olyan boldog, ez erre nem tudok mit mondani. És elnézést, nem a pápa személye miatt, hanem az egy külön döntés a pápának, hogy azt mondta, hogy ide eljön, és ezt köszönjük neki, mert ezzel ad egy olyan rangot, mert tudjuk, hogy nagyon sok eucharisztikus kongresszus, amire nem ment el a pápa, de ide fog jönni. És itt lesz, azon a téren, ahol elkezdődik a Hősök terén, most nagyon közel vagyunk helyileg ahhoz itt a Dózsa-György úton, hogy ez valamikor a felvonulási tér volt, és innen 500 méterre volt a legszebb templomunk Budapestnek, a Regnum Marianum. Amúgy fölrobbantottak, ugye? A kommunisták. Ezt elfelejtették. A Gábriel arkangyalt levenni. Ez a gyönyörű szobrot. Pedig mi van a kezébe? A Szent Magyar Korona. És vagy elfelejtették, hogy az angyal az... Nem tudták, nem. Azt mondta, Szentlélek, felejtsd el, hogy van az ott.
Közösséghez tartozol. Ha jól tudom, egy ferences plébániára jársz napról napra szentmisére. Mit jelent az, hogy egy közösség tagjaként veszel részt a szentmisén?
Hát amúgy is bármilyen templomba mennénk, mindig egy kommunió van, hát az a Krisztus testében és vérében való találkozás, az a kommuniónak a része. Így azért én nem gondolom, hogy nekem, hogy egy templomhoz kéne ragaszkodnom, de én pasaréti vagyok, és a pasaréti tér közel van hozzánk. Pandémia alatt bezárt, viszont volt egy másik kis templom. Nagy probléma legyen a prébánosnak, nem mondom, hogy melyik templom. Oda is állok. De vannak olyan napok, mikor, miután említettem volt, hogy minden nap szentmisére járok, van olyan, mikor sok programom van este, úgy délelőtt kell elmenni. Uh-huh. Hát, hűvös vagy a Renato Mária remetén, 10:30-kor van mése.
Be tudsz csatlakozni,
hát ez talán. Csodálatos hely. Az édesapám mindig odajárt, és most már értem, hogy miért gondolta, hogy ez száma a szakralitásnak a helye. Tehát itt ő elmélyedni, és Krisztussal együtt lenni. Úgyhogy mindenhova járok, és minden városban, ahol vagyok, vagy minden országban, ahol vagyok, a menedzserem, az vértizadnak, mikor elmegy Svédországba, Svájcba, az tavaly előtt volt, nem tavaly, tavaly előtt volt, hogy még el tudtunk menni Svájcba előtt egy éve Svédországba. Ott az inkább protestáns városokban voltunk, nem tudom, és ott szerezni a környéken egy katolikus templomatól elmenjek.
Szerintem.
Hát, annélkül egyszerűen nem megyek el. Nem ér
annyit. Tehát ugye nem is iktatsz be akkor így sem turnékat, sem magánutakat? Hogy...
Hát nem ér az egész annyit, hogy ne tudják, Michel, mert fölborul a bioritmusom, az életritmusom, a lelkem ritmusa fölborul. Most nem azért, hogy én azt mondom, hű, de nagy keresztény vagyok, de én, nekem ez így van. Én ebben vagyok teljes.
És az oltári szentséghez való kapcsolatodat hogyan tudnád jellemezni? Mit jelent számodra az, hogy naponta tudsz áldozni? Mit jelent az, hogy akár, ugye tudjuk magunkról, nagyon sokszor elesünk, elmegyünk, Szent Jónáshoz járulunk, és a kettő nagyon sokszor együtt jár. Mit jelent ez a két szentség
hát
számodra?
Hát igen, a szentmise az a szentmise. Az a forrása mindennek. De a forrásnak is van egy pontja, ahol elindul az a forrás. És nagyon szép a liturgia. De hát mégiscsak azért megyünk oda felajánlás miatt, hogyha már egyszer az atya megterített a fia esküvőjén, hát ez ne utasítsad már, Robi, vissza. De menj el, légy szíves. És akkor én boldogan ott vagyok, felveszem a fehér ruhámat, szimbolikus, és bemegyek a vacsorára. És akkor ott együtt vagyunk. Hát az, aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, abban örök élet van. Nem lesz majd egyszer valamikor, mert a paradicsom, vagy a Isten országa már elkezdődött, itt kezdődött el. Hát most van már életem, avval lett életem, hogy megkereszteltek. Avval lettem én átültetve az Istennek az országába. Akkor lettem beoltva. Tehát az emberek nem is tudják, hogy a keresztségben mit nyernek. És hát én 5 napig voltam, csak Krisztus nélkül ezen a földön, azt is mondtam már, hogy ha megszülettem, akkor anyukámnak 5 nap múlva azt mondták, na, tessék hazafáradni. És akkor megfogott engem, jött a nagymamám, és egyből a templomba ment, Jézus szíve templomba mentünk Rákospatára, mert tudtuk, ha ez húsvétkor lesz, ez a keresztelés, vagy pünköskor, hát akkor azt már figyelik a templomot, az ilyen nagyobb események, az AVH figyelte. És nem akartuk, hogy anyukánknak, vagy a nagy szüleimnek baja legyen, így azon a délelőtt megkereszteltek, 5 nap Krisztus nélkül. Úgyhogy nem tudtam igazán megfertőződni a sátánnal a földről. Tehát, hogy a matériába persze belesültem én is, de ne úgy, hogy ne legyen visszaút. Persze a visszautat is Isten adja, de érted?
Hogyha végignézzünk a zenei pályádon, akkor azt látjuk, hogy talán egyetlen egy szegmens, ha szabad így fogalmazom, hiányzik. Ezek az úgynevezett egyházi énekek, vagy egyházias énekek, vagy az egyházhoz, a szentekhez köthető énekek. És hogy ugye mi már beszélgettünk egyszer együtt, talán egy éve Esztergomban, és akkor említetted, hogy lehetséges, hogy ez most pótlódik, ez a...
Hát igen, avval a kiegészítéssel, hogy gyakorlatilag minden lemezen én meg tudom mondani, hogy mivel a sorok között, mivel üzentem én az én rajongóimnak, vagy a hallgatóknak, akik megvették a lemezt. Tehát nem volt olyan lemez, de tényleg az elsőtől kezdve az utolsóig, amikor ne lenne egy vallásos. Csak hát te is, meg mindenki azt mondja, a slágereket ismerem. Hát akkor albumokban gondolkodtunk 14 számban, tehát 14 számban mindig volt. Ha nem volt, akkor volt egy olyan sor, ami egyértelművé tette. És most is írtam egy dal. De hát most a Szent Erzsébet műzik, erre készülök.
Ez mikor is szerelem? Már úgy tudom, hogy több mint 10 éves.
Hát 12 éve kezdtem el írni.
És hogy indult az ötlet? Hogy honnan jött az ötlet?
Hát ez jó a kérdés. Hogy ne értsen félre a dolgokat, és Jóisten többször rámutatott erre a helyzetre. Csak a Jóisten ugye olyan alázatos, vagy a Szentlélek az még alázatosabb, mint az Atya vagy a Fiú, ha lehet ilyet mondani, megkülönböztetni, de tehát ő nem... Hungáriával játszottunk az NDK-ban, ugye a 70-es években, és akkor NDK-t, az a porosz terület, vagy az, ahol Szent Erzsébet is volt, tehát Warburg várában is, vagy városában is játszottunk akkor. És akkor szépen bementünk a templomba, én bementem templomba, és minden ki volt írva, hogy ez a türingiai Szent Erzsébet. Mondtam, jó. De ugyanaz volt az attribútuma, mint amit Budapesten láttam, hogy Magyarországon az Árpád-házi Szent Erzsébet. És akkor egyszer azt mondtam, hogy ez nem ugyanaz a kettő. És utána néztem, de ez ugyanaz. Hát de bocsánatot kérek, ha ez Árpád-házi Szent Erzsébet, hát hol van az a Türingiához? És akkor nagyon zavart, hogy ezek privatizálni akarták a mi Szent Erzsébetünket, tudod? Hát nem is azt mondom, hogy de úgy elkívántak ezt a Szent Erzsébet. Jó, bocsánatot kérek. És akkor a másik pedig, hogy mikor itt Los Angelesbe kaptam a díjat, azt a Little Richardot talált, ugye az Rock and Roll királya, és azt mondta, hogy egy magyart ismertem, a Gábor Zsazsát, és valahogy még a Szent Erzsébetet is hallottam. És akkor utána mondta, hogy ki ez a Szent Erzsébet? Olvassuk már ezt a két szemét, hogy jön ez a kettő? Olyan távol van egymástól. Na mindegy, 12 éve ezelőtt elkezdtem Szent Erzsébetről írni, a saját ötleteim alapján, hogy írok egy írok magamnak egy ilyen kis szüzsét, amire ráteszem a dalokat. És aztán, hogy 18 decemberben, itt pont, és 18 decemberében Zsufa Tünde megkeresett engem, hogy legyek a Eucharisztikus Kongresszusnak. A hírnek a arca küldötte, valamilyen legyek én már. És mondtam, hogy jó. És mondom, egyébként Magácska mit csinál Tünde? Azt mondta, hogy én írónő vagyok. Mondom, hát akkor itt a nagy alkalom, hogy írjon Szent Erzsébetről egy regényt. Azt mondta, nem, ezek szentek, ez nem, ez egy rózsacsoda, meg ilyenek, nem. Majd 3 nap múlva fölhívott, és azt mondta, megírom. Majd 3 hónap múlva fölhívott, hogy megírtam. De úgy, hogy zokogott ez a nő.
Annyi elárulható, hogy lehet, hogy decemberben ez bemutatásra kerül?
Igen. És.
Tehát 12 év.
És a Jóisten úgy akarta, hogy összehozott a csapatot. Tehát a Zsufa Tünde kiadójához lementünk. Történetesen az Laki Telken van, és történetesen a kiadónak a vezetője Lezsák Sándor, az MDF-nek a megalapítója. Történetesen elvittem egy számot, hogy bemutassam valami ajándék, hogy mit vigyek, de semmilyen tervem nem volt el, és Lezsák Sándor azt mondta, hogy hú, de csodálatos az, Robi. Hát én költő vagyok. Egyébként nem tudom, hogy tudja, de én költő vagyok. És a Szörényi Leventének a Attila Isten kardjához én írtam a dalszövegeket. Én ezt megírnám. Mit szól hozzá? Hát mondom, írja meg. Én akartam megírni, de írja meg. Hogy írjuk meg közösen. Így aztán meg lett, hárman voltunk, és a 3 lábú szék, mint tudjuk, a legbiztonságosabb, az nem inog. Bejött a Seke Péter is, mint rendező, mint egy Kossuth Díjas.
Tehát színpadra is lesz hívva akkor ezek szerint?
Igen. Annyira, hogy decemberre kínéztünk egy napot, tulajdonképpen Szent Erzsébet napján szerettük volna, de így jó lesz, ahogy lesz. Uh-huh.
És Szent Erzsébetben mi az a talán egy motivum, ha ki lehet emelni, ami a legfőbb üzenete lesz ennek a darabnak?
Egyrészt akkor is járvány volt, az volt a központi téma Szent Erzsébet korábban is. Az volt, hogy egy magyar királylányról van szó, aki szenté válik, mint mindannyian. Tehát Isten azt mondja, a Biblia az van, hogy szentek lesztek. Tanítványi leszünk az Isten, szentek leszünk mindannyian. Mert a szent nem más, most elkalandozok, de a szent az Isten a szent. És az is szent, aki ehhez a szenthez kapaszkodik, ragaszkodik. Ő is szent. De csak azért, mert a fény a napnak a fénye rám is vetül. Úgyhogy hogy meg lesz ez a decemberben, és a harmadik, ami Szent Erzsébet a legfontosabb, hogy családanya volt, szerette a férjét, de Istennel együtt tudta ezt szinkronba hozni, és közben soha nem felejtette, hogy magyar. Tehát ennél gyönyörűbb történet így nem lehet. Neki köszönhetjük Európában a kórházakat. Tehát, hogy a Szent Erzsébet. Egyszer föl kell mutatni, és akkor azt gondoltam, hogy köszönöm a Jóistennek, hogy egyszer fölmutathatom azt a tehetséget, amit adott nekem. És én annyi medált elértem vele, 5 millió lemezt eladtam, több mint 5 milliót. Hogy valamit ebből a tehetségből neked is, uram, be tudok mutatni. Ezért kértem, én nem azért írjak egy műzikert, mert írtam már 2, hanem azért neked, uram, írjak egyet, hogy avval köszönjem meg, ne a macskafogóval köszönjem meg.
Ez decemberben lesz, várjuk ezt is, de most már egy karnyújtásnyira vagyunk az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszustól, ami szeptember 5-e és 12-e között lesz. Te, mint hírnök, végül, de nem utolsó sorban, mivel buzdítanád a nézőket, hallgatókat, hogy vegyenek részt a világeseményen?
Hát én mindenkinek annyit tudok mondani, én nem üzenek, de ezt tudom mondani, hogy ez olyan életre szóló élményünk lesz, amit soha az utolsó pillanatig az életünkben nem fogunk elfelejteni. Ez egy nem mind esemény, hanem a Szentlélek ott lesz. Jézust ünnepeljük, és azt mondja Krisztus Urunk, ha 2-3 az én nevemben összejöttek, akkor én ott leszek. Hát mennyire sűrűbben lesz ott, Jézus, mint máshol. Ugye azért járunk templomba, és mert itt is lehet, a zongora mellé leülök, és akkor imádkozom Isten, ez ott lesz. De mennyire sűrűbben ott van a templomba, ahol 100-an vagyunk, vagy 150-en. És ahol 50 000-en leszünk, ott mennyire ott akar lenni Isten köztünk. Tehát ez lesz egy olyan, a lelkünkben egy engram, egy ilyen benyomat lesz, egy lenyomat, Krisztus arca ott lesz a lelkünkbe, a szívünkbe végig, mint a legfinomabb szappanakba szoktak egy ilyen kámelt beletenni. Úgy lesz Krisztus a szemünk előtt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. De kedves nézőinknek, kedves hallgatóinknak, akkor szeretnénk figyelmébe ajánlani először is a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a honlapját, amit az iec2020.hu betűkkel beírva mindenki könnyen megtalálhat, azon belül van egy regisztrációs fül, aki még nem tette, azt ezúton is bíztatjuk, hogy regisztráljanak, és vegyünk részt, ünnepeljünk együtt. Ünnepeljük együtt az oltári szentségben velünk levő Úr Jézus Krisztust. Köszönöm szépen.
Így legyen, ámen. Én is.